Elindult a Beregi Református Egyházmegye lelki gondozói szolgálata. Honnan jött az ötlet? Talán kezdjük itt, hogy elindítsanak egy ilyen szolgálatot. Bizonyára az is okozhatja, hogy az utóbbi pár évben több nehézséggel is szembe kellett nézni a híveknek, akár a koronavírus, később pedig ugye a háború, ezek mind-mind talán a lelkünket megviselik, és egy picit olyan állapotba kerülhetünk, amely számára jól esik egy beszélgetés. És itt gondolhatunk azokra az idősekre is, akik egyedül vannak, vagy a szétszakadt családokra. Kezdjük akkor az elején, hogy honnan jött az ötlet, és kinek volt ez az ötlete?
Hát ez az ötlet nagyon régről származik. Pontosan nem is tudom megmondani, hogy hány évvel ezelőtt indult el, még annó Tarackközi né Nemes Mónikának volt az a kezdeményezése, a nagy álma, a Bóbita központ, és mi akkor a Guti és a Balazsír gyülekezetekkel ott voltunk a megnyitóján, és hát engem akkor csapott meg igazán a mozdony füstje, hogy szokták mondani, és bennem is ott voltak a kérdések, hogy el fognak-e jönni az emberek, ott lesznek-e, és akkor a visszajelzések Mónikától, aztán ugye most Tihor Melindennek a szolgálatnak a vezetője, mind-mind azt jelezték vissza, hogy erre nagy igény van. Aztán annó még a Guti gyülekezetben csináltunk egy olyat, hogy láttuk azt, hogy nehezen mozdulnak meg az emberek, és hát ha máshogy nem, akkor Melindát hoztuk el, és két hetente egy napot oda szentelt Melinda, hogy a Guti gyülekezetben, hogyha vannak ilyen kérdések, akkor ő ott van, megtalálható, és ezt hirdettük, mondtuk, és tehát azok a napok, amikor ő ott volt, akkor azok mindig teli voltak, tehát mindig voltak emberek, akik szerettek volna beszélgetni, és ez nagyon érdekes volt, mert miközben ez zajlott, mi végeztünk egy felmérés a gyülekezetben. Szeretnének-e családlátogatást? És nagyon érdekes volt az eredmény, hogy nem. Tehát, hogy valahogy ott a családi légkörben a mélyebb problémákról nehéz beszélni, nyilván az a hely, lehet, hogy ott van a családtag, akivel probléma van, és ott annyira nem tartanak erre igényt. Viszont egy külső valahogy jobban megnyíltak. Ez a szolgálat működött is egészen a koronavírus járvány idejéig. Aztán azokból az okokból ez a szolgálat lehet, hogy majd az új lelkipásztor, a presbitérium újraindítja ezt, viszont bennem ott volt folyamatosan ez a gondolat, és hiszem azt, hogy az Isten szent lelke munkálta ki, és jelentkeztem a Sárospataki Református Teológiai Akadémiának, most már bocsánat, egyetemnek a képzésére, a pásztorál pszichológiai képzésre, ahol egy régi tanárom és egy akkor számomra még ismeretlen hölgy, a Vadász Márta voltak a csoportvezetőink, vagy még most is a csoportvezetőink, és tehát bennem az alatt az egy fél év alatt teljesen eldőlt az, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, de megint csak jöttek ezek a kételyek, kérdések, hogy lesz-e erre igény, el fognak-e jönni az emberek, és akkor mi úgymond csináltunk egy próbaüzemet. Először csak gyászfeldolgozós kört hirdettünk meg a gyülekezetbe, Guton is és Balazséron is, és mind a két alkalomra eljöttek. És ez adta tovább az indítatást arra, hogy akkor próbáljuk meg, hogy mi lenne, ha meghirdetnénk, először csak így tényleg egy-két embernek szól, vagy szóljatok, hogy van egy ilyen lehetőség, és folyamatosan voltak emberek, mondom, meglepődtünk ezen, de akkor láttuk, hogy ezt ki kéne jobban terjeszteni, és akkor már az újonnan megválasztott Bereg megyei esperesnek, Tóth Lászlónak volt ez az ötlete, kezdeményezése, hogy akkor indítsunk el egy lelkimondozói központot. Nyilván a Bóbita az működik most is Munkácson, de hogy egy picit közelebb hozva a Beregszász környéki emberekhez ezt a szolgálatot, indítsunk el itt Bereg megyében egyet, és hát ugye ez teljesen egy év telt el, most januártól pedig elindult ez a szolgálat. Egykor majd, hogyha minden rendben lesz, akkor a Bétel konferencia központ falain belül fog zajlani, most viszont a balazséri gyülekezeti terem az, ami helyet ad ennek, ott van berendezve az egyik terem teljesen erre a célra, ahol egy nyugodt körülmények között, egy kényelmes kanapé el lehet beszélgetni azokról a problémákról, kérdésekről, amelyek ott vannak bennünk. Tehát így indult el, és most tartunk ebben a szolgálatban.
Mi is ez a pasztorál pszichológia? Ugye beszélgettünk már róla többször is a rádióban, de hogy egy picit most járjuk körbe azt, hogy miben tud segíteni egy pasztorál pszichológus, miben más akár, mint egy általános pszichológus?
Hát a mi másságunk, hogy nagyon röviden és tömören megfogalmazzam, az abban van, hogy ezt mindig elmondjuk az embereknek, akik leülnek velünk beszélgetni, hogy mi az Istenre fókuszálunk. Calvin János nagy felfedezése, újbóli felfedezése az igéből az, hogy az Isten megismerése nem működhet önmagunk megismerése nélkül, és ahogy megismerjük magunkat, egyre jobban hatalmas nagy igényünk van arra, hogy az Istent is megismerjük. És ez a nagy különlegesség ennek a szolgálatnak, meg ennek az egész pásztorál pszichológiának, hogy ott van az Úristen lelke. Tehát úgy számolunk az Istennel abban a beszélgetésben, hogy bár fizikailag ketten ülünk ott azon a kanapén, viszont hisszük azt, hogy ott van közöttünk az Isten. És ami nagyon érdekes, érdekes, hogy ez a beszélgetésekben mindig előjön. Tehát, hogy még olyan emberek is, akik esetleg nem aktív templomba járók, mert hogy ez tényleg felekezettől függetlenül, a hitbeli fejlődésünktől függetlenül zajlik, és sokan eljönnek és mondják, hogy hát én nem járok gyülekezetbe, egyháztag vagyok, vagy egyháztag voltam, és a beszélgetés után pedig mindig elmondják, hogy valami különleges dolgot éreztem. Hát ez a különlegessége, ez az, amit se én nem tudok beletenni, sem egy másik ember, egyedül csak az Úristen kegyelme és szeretete, de úgy látom, hogy erre van igény. Tehát, hogy ez a szeretet átöleljen ott, amikor én krízisben vagyok, amikor nekem problémáim vannak, amikor talán magamban is harcok vannak, hogy szeretetre méltó vagyok-e esetleg a hibáim ellenére, egyedül csak az Isten szeretete tud bennünket átölelni, és ez ott mindig megtörténik.
Már eltelt egy hónap. Mik a tapasztalatok? Mennyire nagy igény van erre? Ugye említett, hogy már azelőtt is voltak, tehát ilyen megtapasztalások, hogy valóban szükségük van az embereknek arra, hogy úgymond idézőjelben egy idegennek könnyebben megnyíljanak, elmondják a gondjukat, és talán majd segítséget is kapjanak. De most mit mutat ez a tendencia, hogy valóban nagy rá a kereslet, úgymond?
Nagyon érdekes, hogy úgy szokott elindulni ez, hogy bár van egy telefonszám, van egy Facebook oldal, aztán ha Isten segít, akkor nem sokára lesznek szórólapok, plakátok, ezek majd még inkább felhívják a figyelmünket erre, viszont az igazi megmozdulást az mindig az adja, amikor mégis történik egy személyes találkozás. Vagy olyan, aki eljött, és azt mondja, hogy én elmegyek valakihez, akinek tudom, hogy problémája van, mert lehet, hogy megkeresett engem, és elmondom neki, hogy ide te úgy jöhetsz el, hogy na bocsánat a kifejezését, de nem vagy zakkant, csak most van egy olyan mélységed, amivel egyedül nem tudsz, és nem is kell megküzdened, viszont van egy hely, ahol segítenek ebben. Tehát, hogyha amikor ez a megkeresés megtörténik. Akár egy lelkipásztor részéről, éppen a héten kaptam egy telefont egy lelkipásztor testvérünktől, aki elmondta, hogy van valaki a gyülekezetben ilyen és ilyen problémákkal, és hogy akkor eljöhetne, vagy most a háború miatt van egy ilyen speciális lehetőség, tanulva a Guti példából, hogyha összegyűl egy gyülekezetbe 2-3 ember, akkor én szívesen kiszállok ugyanígy egy gyászfeldolgozós körben, vagy más krízisben lévő embereknek, akár csoportosan, akár egyénileg, ha összegyűl egy pár ember, akkor én oda szívesen elmegyek. És ez az, ami még most ezt az áttörést hozza. Nyilván Kárpátalján még nincsenek úgymond kultúrája, mert az emberek nem nagyon beszélnek a problémáikról, mert szégyelik ezt. Ezt tapasztaljuk sokszor az alkohol problémával küzdőkkel, hogy ott van, látjuk a problémát, a szomszéd is látja, mindenki látja, de ő szégyeli ezt kimondani, míg a családtag is, és ezért pont nehéz segítséget kérni, mert ott van ez a szégyen. És ez töri át sokszor ezt a jeget, amikor elmegyünk, megkeressük, akár lelki pásztorként, még hogyha nekem nem is nyílik meg, azt mondom, hogy én elviszlek, vagy hívok valakit. Ezek a személyes megkeresések, nyilván a szeretetnek az első ilyen kis fénye, ami kiárad erre az emberre, ezek hozzák mindig az áttörést.
Csoportos és egyéni foglalkozásokra is sor kerülhet. Mikor ajánlja például a csoportost? Mikor jó, amikor többen, mondjuk, amikor hasonló problémákkal küzdenek, gondolok itt akár valóban gyászfeldolgozásra, de sokszor van az, amikor tényleg csak egyénileg kell, amikor más ne hallja. És itt fontos azt megemlítenünk, hogy ki kell, hogy alakuljon egy bizalom. Mert csak annak tudom elmondani a problémámat, akiben valóban megbízok, mert itt tényleg sokszor talán azért nem megy el valaki egy ilyen alkalomra, mert attól fél, hogy az ő gondja, baja, az kikerül a nagyvilágba.
Például a gyászfeldolgozásnál ott is megoszlik egyébként. Volt olyan, hogy csoportos kezdtük, aztán a csoporttagok kérték, hogy lehetne ezt inkább személyesen. Volt olyan nagy beregem, ahol csoportosan kezdtük el, és az első alkalom után azt mondták, akik eljöttek, hogy annyira jó, hogy ezt most csoportosan éljük át, mert itt van mondjuk a rokonom, itt van egy nem ebbe a családba tartozó gyülekezeti tag, falubeli tag, aki ugyanazt mondja el, amit én, hogy milyen érdekes, hogy ő máshogy vesztette el, én máshogy vesztettem el, de van egy kapcsolódási pont, és már egy ilyen pozitívum jön az ember számára, hogy hát akkor nem én vagyok ez az egyetlen, nem nekem van problémám, hanem hát neki is van problémája például a gyásszal. Tehát amikor megvannak ezek a kapcsolódási pontok, akkor jó tudnak az emberek csoportban beszélgetni, és én mindig elmondom, hogy a csoport számunkra azt is jelenti, hogy mindig csak annyit fedek fel magamból, ami még nekem kényelmes. Tehát nem úgy vannak kialakítva ezek a csoportbeszélgetések, hogy rögtön az elején belevágunk a közepébe, és mindenki nyíljon meg, hanem mindig csak annyit mondjon el, amennyi számára még kényelmes, ami még nem megterhelő. És aztán később egyébként rájönnek ők is arra, hogy amennyit beleteszek, annyit fog belőle kivenni, és akkor egyre többet tesznek bele magukból, és egyre többet visznek haza. Tehát ilyenkor működik a csoportos, de bármikor a csoportos foglalkozás után jöhet az az igény, jöhet az a kérés, hogy én úgy érzem, hogy valahogy nem tudok ebben a csoportban részt venni, és akkor kérnék egy személyes beszélgetést. Most egy ilyen új csoportot szeretnénk elindítani, kicsit merész az ötlet, még egyházon belül is sokszor nehezen nyílunk meg ebben a kérdésben, de sajnos beszélnünk kell erről az elvált embereknek a kérdéséről. Én úgy érzem, hogy nagyon egyedül vannak hagyva. A gyülekezetben viselik magukon ezt a bélyeget, hordják magukon ezt a terhet, vagy azért, mert ők kezdeményezték, vagy azért, mert őket hagyták úgymond cserben, és most egy olyan új csoport fog elindulni, hogy az elváltaknak a köre, és ahol nyugodtan, szabadon beszélhetünk arról, hogy hogyan is dolgoztuk fel, ha egyáltalán feldolgoztuk ezt a súlyos veszteséget, mert ez is egy hatalmas nagy veszteség. Fontos mindig elmondanunk azt, mert ez is egy akadályozó tényező lehet, hogy ez a beszélgetés, ami zajlik, az mindig köztünk marad. Tehát a között, aki eljön, a lelki gondozó, és hát, ahogy mondtam, az Úristen között. És ez ad egy ilyen hatalmas nagy biztonsági kört, hogy ahova én ide eljövök, és én itt elmondom, nem kell attól félnem, hogy aztán a harmadik szomszéd mondja el, nem kell attól félnem, hogy kiprédikálja a lelkész, bár lelkész az, aki végzi a lelki gondozói szolgálatot, de tényleg egy ilyen biztonsági kör van, ami kialakul közöttünk, és ez nagyon sok pluszt ad az embereknek. És itt egy picikét reformátusként, megmondom őszintén, úgy fájó ezt megjegyezni, de katolikus testvéreink, akár a görög, akár a római katolikusok mérföldekkel előttünk járnak ebben a kérdésben. Nekem ez volt a furcsa megtapasztalás, hogy amikor Balazséron elindult, akkor nagyon vártam a reformátusokat. Folyamatosan katolikus felekezetből jöttek. És aztán leesett, hogy hát van Jónás. Tehát, hogy ez nem egy új dolog számára, csak hogy lehet, hogy a légkör más, meg a maga a liturgiája ennek, ha szabad így mondanom, más, meg látjuk szemtől szembe egymást, de hogy ez egy hatalmas nagy lehetőség a katolikus testvéreknél, amit nekünk reformátusoknak bizonyos mértékig ebben a bizalmi kapcsolatban ezt nagyon szépen meg kell tanulnunk, át kell vennünk, hogy eljöhetek, és akkor nem kell félnem attól, mert ez tényleg köztünk marad. Ami viszont, bocsánat, hogy ezt mondom, hogy ilyen extra a gyónáshoz képest, hogy itt látjuk egymás arcát. Tehát, hogy ez a lelki gondozott számára is, ami először félelmetes, ez is egy kapaszkodó pont. Lehetek az, aki vagyok. Én most itt sírhatok, vagy éppen ha elmondok valamit, ezen én mosolygok, vagy sóhajtok, és ezek az érzelmi reakciók, amelyet a testünk kimutat, nem véletlenül egy nagy hatalmas jelzés, ezek nagyon sok megerősítő, ilyen kis kapaszkodó pontok tudnak lenni, hogy itt felvállalhatom azt, aki vagyok, és biztonságban lehetek az, aki vagyok, és akivé az Úristen formál ebből a krízisből.
Jöhet akkor a kérdés, hogy mi történik magával a pasztorál pszichológussal? Hogyan tudja letenni ezeket, amit ő hall? Sokszor olyan mélységeket is megtapasztalhat, és itt ő úgymond segíteni kell, de mégsem kell magamra venni az ő fájdalmát. Ezt is meg kell tanulni, ugye, hogy amikor hazamegyek, akkor én azt le tudjam tenni. Hogyan történik ez?
Hát ez a képzések alkalmával elsajátítható, amikor ezeken a képzéseken veszünk részt. Mi magunk is folyamatosan képzés alatt vagyunk. Nekünk is vannak mentoraink, akikhez újra és újra visszatérünk, akár a képzés alkalmával Sárospatakon, vagy egy telefonos beszélgetés alkalmával, amikor felhívom, és azt mondom, hogy és itt ez van. Tehát ami segít számunkra, az, hogy mi tudjuk azt, hogy az Úristen hová rendelt bennünket ebben a problémában. Én nem tudom megoldani a problémáit, és nem tudok úgy bele lenni ebbe a problémába, hogy én vegyem át a terhét. Én azért vagyok ott, hogy bemutassam azt a Krisztust, akire rá lehet tenni a terhet. Én azért vagyok ott, hogy együtt menjünk végig ezen az úton. Hogyha megállok, és úgy érzem, hogy már nem bírom, akkor kicsit ránehezedjek lelki gondozóra, de tudom azt, hogy azokat a terheket nem adhatom át. Tehát nekünk lelki gondozóknak van egy határ, amit semmiképpen nem szabad átlépnünk. Ez sokszor furcsának tűnik, mert olyan, mintha ez egy szeretetlen dolog lenne. De nem, ez pont a saját magunk védelmére van. A lelki gondozott védelmére is van, hogy ő megértse azt, hogy van megoldás azokra a problémákra, és nem kell mindig úgymond mástól várnom a megoldást, hanem igen, én ebben a helyzetben meg tudom oldani a problémámat. Ez pont a krízisben lévő embereknek egy nagy harca, hogy úgy érzem, hogy mástól kell jönni a segítségnek. De közben először magamat kell rendbe tennem, mert sokszor a segítség ott van, a megoldások ott vannak, csak már annyira benne vagyok a mélységbe, hogy nem látom ezt. Ezért magamat kell rendbe tennem. Tehát mindig ebbe az irányba visszük el a beszélgetést, utitársak vagyunk, támaszok vagyunk, de mi nem tudjuk megoldani az ő problémáit, és imádságban estén esténként, amikor elcsendesedek egy nap után, sokszor szoktam úgy mondani, akik mondjuk hitben járosabbak, hogy én imádságban hordozlak, akik pedig még úgy az elején vannak, adnak csak annyit szoktam mondani, hogy gondolok rád. És napközben úgy gondolok ezekre az emberekre, hogy nem ásom bele a problémáimba magamat, hanem azt mondom, hogy uram, én most gondolok XY-ra, aki ma ott volt nálam, és aki hordoz ezeket a terheket, bárhol jár most az élete pontján, a mélységeiben, a családjában, ahova vissza kellett menni, uram, legyél ott vele. Nekem ez segít, amikor én is átteszem a terhet arra, akinek van erős válla, hogy elhordozza ezeket.
Ugyan lehet jelentkezni erre a lelki gondozói alkalomra?
Jelentkezés többféleképpen lehet. Lehet az adott gyülekezetnek a lelki pásztoránál, és lehet az elérhetőséget használva. A Viber, WhatsApp az ugyanaz, a telefonszám van hozzárendelve. Lehet Messengeren a Facebook oldalunkon, és lehet telefonon is. A telefonszám pedig 066-274-79-91-es telefonszámon. Lehet hívni, ha esetleg én nem veszem fel, akkor pár percen belül mindig igyekszek mindenkit visszahívni, és akkor bizalmasan kezeljük az ott elhangzottakat. Egy nagyon-nagyon rövid kis bemutatkozást kérek mindig, amikor valaki felhív, hogy kicsoda, honnan jött, és hogy igazából nagyon-nagyon nagy vonalakba, 2-3 mondatba, hogy mi az a probléma, mi az a kérdés, amivel ő hozzám segítségét fordul.